akkor remélem mindenki készen áll. Remélem hallok az is. Tehát akkor az kétnapos szeminárium utolsó részéhez érkeztünk. Remélem nem adtam el túl sok információt nektek. De újra el tudjátok olvasni, meg fogjátok kapni a PDF-et, végig tudjátok gondolni, hogy hogy is volt ez, átolvasni egy másik alkalommal, szép lassan majd leülepszik bennetek. Tehát a harmadik, negyedik és ötödik stádium szerei, különösen is az autizmus, ADD, ADHD, diszlexia szerei és iskolai problémák szerei. Különösen is a 3-as, 4-es, 5-ös stádium gyakran használatos ezekben a problémákban. És volt egy cég, amit Velte írt, és azt hiszem, hogy 46 esete van. És ő is ezekre jutott, hogy a többnyire harmadik, negyedik, ötödik stádiumba tartozó szereket adott ezeknél a gyerekeknél. 6-os stádium is lehet ADHD-nél, mert ők nagyon nyitott gyerekek.
Select the salt accordingly the tea and the physical contents.
És a só vegyületet a téma és a fizikai panaszok alapján tudjuk kiválasztani. Sokan kérdezték ezt tőlem. Nézzétek a fizikai panaszokat is, testi panaszokat. A muriátikumok például, ugye anyával kapcsolatos probléma, valami törődéssel, gondozással kapcsolatban, gyász, kifejezetten gyász. És vannak esetek, ahol nátronátum muriátikumra is lehet gondolni. Lehet, hogy ez is szerepel a készletedben. Szamárium natronátum muriátikum például. Egy hihetetlen szer. Hihetetlen szerek ezek. Vagy karbonikumoknál, apával való problémák, tanárokkal, bizonytalanság, hivatalos szabályok, a főnök. A karbonikumnak valahogyan a tekintélyhez van köze. Tehát valaki, akinek támogatnia kell, de őszintén valaki, aki mond rólad valamit, vagy neked valamit, egy tekintély téma. Foszforikum, barátok, testvérek, kommunikáció, és sokszor akkor kell adni foszforoszt, amikor valamilyen félelmek vannak. Egyszerű dolgoknál is, mint a félelem a vértől, vihartól, szeretik, ha átölelik őket, szeretik érezni a társaságot. És a foszforusznak sokszor vérzéses problémái vannak. Például egy diszlexiás gyerek orvérzéssel. Vagy adtam lantanoida esetekben, ahol idiopátiás trombocitopénia volt, ami egy autoimmun betegség. Tehát túl kicsit a trombocitát, és emiatt véreznek. És ez gyakran egy foszforikum, a szernek a második része. Szulfurikum, párkapcsolati problémák, melegvérű emberek, rosszabbodás reggel 6 órakor, bőr problémák. Néha azok a dolgok, amiket igazán jól tudunk egy-egy szerről, jól illeszkednek a lantanoida szerfelírás második részéhez. Tehát a szer második részéhez. Hogy például vastagbélgyulladás, fekélyes vastagbélgyulladás, aki arról számol be, hogy minden egyes reggel 6 órakor arra ébredek, hogy rohannom kell a WC-re, és szörnyű hasmenésem van. ez szulfurikum. Úgyhogy akkor nem is kell tovább keresgélni, hanem csak a stádiumot kell megkeresni. És akkor tudja az ember, hogy milyen szulfurikum. Aztán jodátum, fluorátum, szilikáta, arzenikózum, oxidátum, oxálikum, nitrikum, ugyanez. Tehát amit ezekről a szerekről tudunk, hogy hogy néznek ki, és akkor összerakhatjuk a megfelelő stádiumhoz tartozó szerrel. Az oxidátum és oxálikum közötti különbség az, hogy az oxidátumnál az elhanyagoltságról, bántalmazásról van szó, arról, hogy nincs tér, hogy levegőt vegyen, az oxálikumnál pedig a fogyatékosságról. Tehát az oxálikum egy olyan valaki, vagy valaki elvett valamit az embertől, ami miatt egy ilyen fogyatékos érzése van, egy korlátozott nyomorék érzése. Például van néhány szklerózis multiplexes esetem, és az egyiküknél egy szklerózis multiplexes lány cérium oxálikum szert szed, és azzal jött el hozzám, hogy szexuálisan bántalmazták gyerekkorában, és a probléma a szklerózis multiplexnél az, hogy ugye korlátozott, és nem tud biciklizni, és az egész történetet úgy mesélte el, hogy ez az egész dolog egyszerűen korlátoz engem, egy fogyatékos életet tudok élni, és ez inkább az oxálikum. A fizikai testben is neuropátiás fájdalom, vagy a lábakban, vagy a kezekben, tehát hogy ezek nem megfelelően működnek. És az oxálikum általában véve nagyon jó szere a neuropátiás fájdalomnak. És a szklerózis multiplexben is neuropátiás fájdalom van, és ezek nagyon rossz fajta fájdalmak, ilyen nyilalló fájdalmak. Nagyon fájdalmas állapot, hogyha valakinek oxálikumra van szüksége. Az oxidátum, tehát inkább ez az elhanyagolt, bántalmazott állapot, az oxálikum pedig az, ami tényleg nagy fájdalmakkal jár a testben, ez a különbség. Így magyarázza ezt Ján is a könyvében, és én is ezt így alkalmazom. Jó, a következő eset. Vannak-e kérdések ezzel kapcsolatban? Akkor nézzük a következő esetet. Lucy esete, aki 1967-ben született, és még mielőtt megismertem volna, pajzsmirigy daganata volt 2003-ban, és aztán el is távolították a pajzsmirigyét. De aztán 7 vagy jó pár évvel később azzal jött, hogy nem tudták neki beállítani rendesen a pajzsmirigy gyógyszerét. Mert nagyon fáradt, vérszegény, soha nincs megfelelő energia szintje. És 50, 75, 100, 112-es adagolást is próbáltak neki adni, de egyszerűen nem sikerült beállítani a jó adagolást. Nagyon sovány, fogy, és mindig nagyon szerencsétlennek, boldogtalannak, elszigeteltnek érzi magát. Izületi fájdalmai vannak, még reumatológushoz is elment kivizsgálásra, reumatoid artritis, hogy se van-e, de nem. Mik a tünetei? Mindig nagyon egyedül érezte magát otthon. Nincs érzelmi kapcsolata az anyjával. Nem érzi azt, hogy oda tartozna. Nem tudta elviselni az uralkodó anyját. Később az életben, és teljesen megszakította a kapcsolatot az édesanyjával. Azt mondta, hogy teljesen más voltam. Senki nem értett meg. Mindig egyedül éreztem magam, és csúfoltak. Mindenhol idegennek éreztem magam. Csak megfigyeltem a dolgokat, de nem igazán vettem részt a helyzetekben. Mindig a saját világomban voltam. Sokkal idősebbnek éreztem magam a többi gyereknél. Mintha nem is igazán lennék ott, hanem mindig figyelni. És bizonytalan is voltam. Az ápolónői képzés során is azt éreztem, hogy nagyon más voltam, elszigeteltem magamat, és akkoriban 10 kilót fogyott, ő nagyon magas, 80 körül van, és 10 kilót fogyott, összesen 55 kiló volt, ami nagyon kevés az ő testmagasságához. Jól eszik, de sovány. Tehát 176 centi. És pillanatnyilag, amikor eljött hozzám, 58,5 kiló, és testtömegindexe majdnem 19, ami alacsony. Több kellene, hogy legyen. Tehát sokat eszik. Egyfolytában. Mi többet tudunk még róla? Nagyon tehetséges. És nagyon intelligens. Tehát az IQ-ja a legmagasabb 10%-ban van. Ilyen 150 körül, vagy nem is tudom. Nagyon érzékeny. Nagyon érzékeny laptopokra, számítógépekre, mobiltelefonra, és amikor a laptopon dolgozik, akkor ilyen Raynaud-szindrómások lesznek az ujjai. Tehát nem bírja a laptopnak az energiáját az ujjai. Teljesen elfehérednek az ujjai tőle. És az egész testén érzi. És egy bakvirágterápiás képzést végzett, mert azt gondoltam, hogy én nem fogok ápolónőként dolgozni, ki nem állhatom, hogy a kórházban legyek, ezt a sok rossz dolog történik. Annyira érzékeny vagyok arra, hogy mit kell ezeknek a pácienseknek kibírniuk, mert rossz dolgok is vannak a kórházban, úgyhogy aztán úgy döntött, hogy önállóan fog dolgozni bakvirágokkal. És amennyire csak lehetséges, elutasítja a szokásos gyógyszereket. Semmilyen oltást nem akart, és ez akkoriban hagyta abba a kórházban való munkát is, mert kötelezték, hogy beoltassa magát, és akkor azt mondta, hogy na, ez az a pillanat, amúgy is abba akarta hagyni, mert azt gondolta, hogy nem értek egyet itt a dolgokkal, és akkor egy bakvirágképzést végzett, és úgy látta, hogy amikor arra kötelezték, hogy beoltassa magát, azt gondolta, hogy na, ez az a pillanat, hogy abba hagyja, és abba hagyta az ápolónői munkát. Nagyon autonóm. Autonóm döntéseket hozott mindig is. Franciaországban szeretne élni. Évek óta megszakította a kapcsolatot a szüleivel. És azt mondta, hogy mindig is ezt akartam tenni. El akartam menekülni, utazni akartam. Kimenekülni a helyzetből. Jogázik, meditál a maga módján. Sokat sportol, és minden nap kirándul a szabad levegőn. Azt mondja, hogy szükségem van a sportolásra, és a legjobb sport számomra a szabad levegőn végzett sportolás. A séta enyhíti az ízületi fájdalmait. Tehát minél többet sétál, minél többet mozog, annál jobbak a fájdalmai.
A
barátja 13 évvel idősebb, prostatarákja van, ő ápolja őt, de egyre inkább magába menekül. Mint hogyha mindent a saját világáról figyelne meg, és nem lenne igazán ott. És mivel ápolnia kell, nincs meg a szabadsága, hogy már annyit eljárjon otthonról, és úgyhogy akkor egyre jobban visszahúzódik a saját világába. Ez is egyfajta menekülés. Tehát ő maga mondja, ezek a saját szavai, hogy a saját világomba menekülök. És aztán rögeszmés gondolatai vannak, és fél attól, hogy elfelejt valamit. Nagyon rögeszmés tud lenni. Hogy elmegy valahova, akkor vissza kell mennie, meg tud őrülni. Milyen szert adjunk neki? Valamit, mint ahogy hallottam volna. Cérium uriát, vagy cérium jodát. És miért? Szintén cérium jodát. Igen. Wow. És miért cérium jodátum? A báb állapot, visszahúzódás önmagába, a jódum rész, kimenekülés a helyzetből, a pajzsmirigy problémák, ugye ilyen fiatalon pajzsmirigyrák, azért ez valami. Úgyhogy elmagyarázom. Tehát az, hogy másnak érzi magát, nem tartozik oda, bizonytalan, nagyon érzékeny, nagyon intelligens, nagyon intellektuális, a saját világában van, begubózik, megfigyel, nem igazán vesz részt. Ez a négyes stádium, ez a cérium, ez egy cérium eset. Így néz ki. Tehát erről számolnak be az emberek, hogy ez milyen. És aztán a másik rész, hogy fogy, sokat eszik, sokat sportol, mozog, ki akar menekülni helyzetekből, szeret utazni, más országban élni, és a pajzsmirigy rák, és pajzsmirigy problémák. És ez a jodátum. Úgyhogy, wow, tudtok ezzel dolgozni könnyedén. Igen. Két nap alatt. Tényleg nagyszerű. De képzeljétek, ha tegnap első esetként mutattam volna ezt reggel. Lehet, jó dátum. De azonnal a cériumra gondoltatok volna? Tehát látjátok, mi mindent tudtok két nap alatt megtanulni. Fantasztikus. De a többiek számára, tehát mindenki tudja ezt követni? Mindenki érti a szerfelírást? És ami nagyon a cérium mellett szól, amit mondtam neked a szünetben, hogy megfigyelnek. Nem vesznek részt, csak megfigyelnek. Ez nagyon a cérium. Mint hogyha van egy másik hölgy, aki azt mondta, hogy az az érzésem, mint hogyha egy üveg mögött élnék. Mint hogyha mindig egy üveg üvegablakon keresztül néznék. És tudjátok, korábban a pszichoterápiában volt ez az elválasztó ablak, amiben be lehetett látni egyik oldalról, de a másik oldalról nem lehetett. Ismeritek ezt az üveget? Na, ez volt az ő érzése. Mint hogyha mindig erről az oldalról nézni a világot, és szerencsére a világ az nem láthat engem. ezt mondta el. És gyönyörűen reagált a cériumra. Tehát ez a cériumnak a gondolata. Bizonytalan, és a bizonytalanság miatt megfigyel. És közben nagyon érzékeny. Túl érzékeny. Úgyhogy ez a begubózás egyfajta önvédelem is. Mert nem tudnak máshogy, hogy boldogulni. Mert az összes külső impulzus túl kemény a számukra, hogyha nincs meg ez a önvédelem. Nem hallottuk a kérdést. Nem is én.
Azt kérdeztem, hogy a negyedik és a 18. oszlopnak a bebábozódásával kapcsolatban
tudnál különbséget tenni. Jó. Tehát ugye a negyedik és 18. oszlop bebábozódásával kapcsolatban. És a 18-as stádiumban ott van különösen is a hélium, és hogyha erre a fajta viselkedésre gondoltok, akkor a legjobb a héliumhoz képest eldifferenciálni, mert a héliumnál is ott van ez a léggömb téma, vagy buborék téma, ők is egy buborékban vannak. De ami a héliumnál van, hogy nem érnek hozzá a földhöz. Tehát ez egy nemes gáz. És ők tényleg nincsenek megfelelően inkarnálódva. Ez a második atom a periódusos rendszerben. Tehát a szülők arról fognak beszámolni, vagy az emberek arról fognak beszámolni, hogy soha nem álltam két lábbal a földön. Mindig is problémáim voltak azzal, hogy stabilnak érezzem magamat. Mint hogyha megszülettek volna, de nem értek le a földre szinte. És ha egy gyereket láttok, akinek héliumra van szüksége, egy autista gyereknek, akkor olyanok, mint hogyha nem is lenne anyagi testük, nagyon könnyűek, világos hajúak. De azt gondolja az ember, hogy hol van a test anyaga? Ez egy nagyon-nagyon más energia. A lantanoidák ugye a földből jönnek, tehát ő például tudja ezt a bachvirág dolgot csinálni, tökéletesen végzi. Az egyetlen dolog az, hogy nem tud a többi emberrel boldogulni, és nem tudja átvenni a kórház szabályait, mert ez annyira szembe megy a saját gondolataival, mert nagyon erős gondolatai vannak, hogy hogy akarja csinálni a dolgokat. És a héliumnál pedig egy nagyon diffúz állapotról van szó. Nincs ott más energia. Talán kicsit nehéz is ezt kifejezni. De másfajta energia. Tehát lehet, hogy nehéz pontosan megfogalmazni, minden esetre egy más energia van a teremben olyankor. És picit olyan, mintha kábítószert fogyasztottak volna, vagy valami. Hogy egyfolytában magatokra kell, hogy vonjátok a figyelmüket, mert nincsenek jelen. Az ő esetében, itt a cérium esetnél, ő nagyon ott van, nagyon fókuszál, hogy tényleg érteme. És nagyon figyel arra, hogy ez az illető olyan valaki, aki megért engem. Ugye a A sor végén az ember szünetet tart, mielőtt az új sor témáját megkezdi. Tehát végzett annak a sornak a témájával, és ott van az új sor témája között, és a kettő között szünetet tart. Tehát ahhoz, hogy szünetet tartson, ahhoz az ember begugózik, bebábozódik. És számomra ez a különbség, hogy itt ezért nem kapcsolódik a világgal. A négyes stádiumban az ember akar kapcsolódni a világgal, csak nem tud. Csak meg kell védenie magát. De nem egy szünet a fejlődésében, mert fejlődni akar, be akar lépni a világba. A 18-as stádiumban pedig nem akar, ott egyszerűen szünetet akar tartani. Tehát ez a bebábozódás különbözik a két stádiumnál. Abszolút. Mert a négyesnél megvan a vágy, hogy kapcsolódjon valamihez. Az ő esetében is. Tehát tényleg segíteni akar embereknek ezekkel a bachvirág cseppekkel, meg egyfajta masszást is csinál, és nagyon szereti ezt csinálni. De ezt a saját idejében csinálja, annyi időt szállni páciensre, amennyit akar, senki nem figyeli, hogy hogy csinálja, tehát ez az ő saját döntése, ez az, amit csinálni akar. A héliumnál az ember már kint van a helyzetből. Szünetet tart, aztán jön egy átalakulás, de hogy mikor, senki nem tudja. Igen. Azt hiszem, van hélium páciense. Az embernek az az érzése, amikor beszél vele, mintha kábítószereken lenne, mint hogyha kábítószereket fogyasztan, egyszerűen nincs jelen. Nem érzi a testét, mint a testén kívül lenne, és sok ilyen drogszert adtam neki, de nincs jól még mindig. Tehát egyszer csak kikapcsol, tehát teljesen megfordította a cirkadián ritmusát, egész nap alszik, éjszaka meg dolgozik. Rajzol, tehát nem vesz részt a társadalomban. Na ez érdekes, mert ez az, amiről beszéltél, hogy a 18-as stádiumban az ember nem vesz részt a társadalomban, hanem azon kívül van. És ez a diszociatív személyiség zavar valamilyen módon a nemes gázokhoz kapcsolódik. Érdekes. Igen, lehet, hogy héliumra van szükség. Próbáld ki! Ez egy jó gondolat. És hogyha jól reagál rá, akkor visszajön, és azt fogja mondani, hogy hú, a szer után az lett az érzésem, hogy le vagyok földelve. Nem is ismertem korábban ezt az érzést, hogy milyen leföldelve lenni. Földön lenni. És ezt a stabilitást sem ismertem korábban. Nem ismerek magamra. Tehát ő soha nem volt stabil. Igen, éppen erről van szó, hogy akár 40-50 éves emberek is még mindig ebben a stádiumban lehetnek, hogy nincsenek igazán inkarnálódva a Földön. Nem igazán kapcsolódnak a társadalomhoz. És ugye mi nyugaton élünk, és a társadalomtól kap valami pénzt, hogy meg tudjon élni, de ez nem az ő saját munkája, vagy saját erőfeszítése. Igen, nincs inkarnálódva, erről van szó. Érdekes. Meglátjuk, hogy hogyan fog fejlődni. Ami az érdekes, hogyha a rubrikát megnézzük, a pajzsmirigy rák rubrikát, akkor csupa jodátum szert fogtok látni, arzénikum jodátum, aurum jodátum, bárium jodátum, kadmium jodátum, kálcium jodátum, jódum, spongia, ami szintén egy jódumszer, mert a spongia a mély tengerből jön, és rengeteg nátmúr, jódum van benne, mindezek a tengeri ásványok benne vannak spongiában. Erre is gondoljatok. A spongia egy nagy szere a pajzsmirigynek. És a spongia egy olyan szer, amit akkor adunk a pajzsmirigyre, hogyha arról számolnak be, hogy magamba szívom mindenkinek az energiáját, és ez valahol itt van a torkomnál. Ez a szivacs, és ez egy érzet. Ilyen érzetük lehet az embereknek, hogy azt mondják, hogy mindent a hasamban érzek. Mások erről számolhatnak be. De akinek spongiára van szükség, az azt mondja, hogy mindent a... mint hogyha ide szívnék be valahol a torkomba. És ez a spongiának a kulcstünete. És a pajzsmirigy problémák aztán kezdődnek. És ami a nagyon szép, hogy a cérium jodátum is benne van a repertóriumban. Meg lehet találni a rubrikáit. Vágy a társaság irán, idegenkedés a magánytól, de téveszme, hogy ő egy idegen. Megbetegedés csalódástól. Megbetegedés az anya uralmától, uralkodásától. Menekülés vágy, szabadság vágy. Szabadságvágy. Megbetegedés az elhanyagoltságtól, határozatlanság. Gyönyörűen benne van a repertóriumban. Szép, nem? Tehát néhány lantanoiddal benne van a repertóriumban is, és a cérium jodátum az egyik ilyen. Úgyhogy nézzük a reakcióját. Sokkal könnyedebbnek, optimistábbnak érzi magát, stabilabbnak, az ízületi és hátpanaszok is sokkal jobbak, jobban alszik. És csökkenteni tudta az eutiroxát, ugye, amit szednie kell, mert kivették a pajzsmirigyét a rák miatt, ami kár, mert sok Hashimoto beteget látott, hogyha jószert kapnak, akkor csökkenteni tudják a eutiroxot, amit szednek, mit tudom én, amit 130-szal kezdenek, és a kezelés végére már 75 is elég. És ő le tudta csökkenteni 112-re, 150 helyett, és nagyon stabilan van. Tehát nincsenek változások, nagyon stabil. És a férjével és a gyerekekkel való kapcsolata sokkal jobb. Úgy érzi, hogy most már része vagyok a családnak. És azt mondja az esetkövetésen, hogy úgy érzem, hogy kijöttem az elszigetelt buborékomból. Micsoda jó dolog, hogy ezt mondja. És a férjét is kezelem a prostatarákjával, és azt mondta, hogy hú, én nem tudom, mit adott a feleségemnek, de sokkal jobban van. Sokkal jobban szeretem ilyennek, amilyen most. Mert újra el tud érni hozzá. Mert ott volt egyfajta elérhetetlenség. És ez nem annyira jó dolog. Hogyha az ember anya, vagy van egy párja, férje. Hogy a másiknak az az érzése, hogy ő éli a saját életét, és én nem tudom őt elérni. Tehát ő maga mondja, hogy kikerültem az elszigetelt buborékomból. Ez nagyon szép. És az eset követésen azt mondja, hogy az édesanyja halála után jó kapcsolata lett az édesapjával. Életében először. És az édesapjával rájött, hogy az apámmal jól kijövök. Kár, hogy annyi ideig nem találkoztam vele, de ez az édesanyám miatt volt. És újra kapcsolatba lépett az édesapjával, és az esetövetés csak nem 9 év. És még mindig a cérium jodátumot szedi, ez az ő szere. Nem adtam neki semmi mást. És évente csak 2-3-szor veszi be, nagyon érzékeny. Van, amikor csak beleszagol a fiolába, és már az is elég, mert annyira érzékeny. És a legmagasabb potenciál, amit adtam neki, az a C200-as. Ezért nem kezdek soha egyemessel, mert annyira érzékeny. És azt mondta, hogy van, amikor elég beleszagolnia. Oké, ez is rendben van. Tehát ő maga rájön erre. Sokan, akiknek lantanoidára van szükségük, maguk jönnek rá, hogy milyen gyakran kell ismételniük, ugye autonómok. Azt kell nekik mondani, hogy amikor úgy érzik, hogy romlanak a dolgok, akkor vegyék be újra valamilyen adagban. Vannak-e kérdések ezzel az esettel kapcsolatban? Mindenki érti? Nagyszerű. Jó. Mennyi időnk van még? Nagyjából egy óra. Jó. Akkor meg tudom mutatni ezt az utolsó pandas esetet. Tudja valaki, hogy mi a pandas szindróma? Elmondom. Münchenben is bemutattam ezt az esetet. Úgyhogy talán van, aki már látta, de akkor is jó ezt még egyszer megnézni, mert itt többet tudok róla magyarázni. Tehát ez egy fiú, aki 10 évesen jött el hozzám, pandas szindrómával, borrelia fertőzése volt, tehát egy kullancs megcsípte a fülét, és streptokokusz fertőzése volt, mert az antistreptolizinja nagyon magas volt. A pandas gyerekkori autoimmun neuropszichiátriai rendellenesség, amely a streptokokusz baktériumhoz kapcsolódik. Van, aki gyerek orvosok? A hallgatóságban? És ismered a pandas szindrómát? Mit tudsz róla mondani? I only heard about it, but I don't have experiences with it.
It's a kind of autoimmune disease. Every infection provokes a
fajta autoimmun betegség.
Anti-inflammatory drugs and antibiotics constantly, they always give anti-inflammatory drugs for this.
Tehát mindig gyulladáscsökkentő szereket kell adni. És hogy ezek csökkenteni fogják a neuropszichiátriai problémákat. És milyen neuropszichiátriai tüneteik lehetnek? Viselkedési problémák, kényszerek, rögeszmék, obsessive-compulsive behavior, autisztikus viselkedészavar, étkezési zavar, gyűrohamok, egy nagyon súlyos állapot, és rengeteg gyógyszert kapnak, ugye? Igen, köszönöm az információt. Mert ez volt az első pandas eset, amit láttam életemben. Most azóta már többet láttam, mert a szülők beszélgetnek egymással, úgyhogy több gyerek is jött azóta, de ez volt az első eset életemben. És ez legtöbbször a streptococcus A fertőzéshez kapcsolódik, de van, amikor a borrelia fertőzés után alakul ki. És ami a fontos dolog, hogy a fertőzés előtt a gyerekek teljesen normálisak voltak. Tényleg a fertőzés miatt valami rossz történik az agyukban. ez egy súlyos autoimmun betegség neuropszichiátriai tünetekkel, amelyek az agy bazális ganglionjait érintik. És ezért lesznek ezek a viselkedés zavarok. Tehát a háttér az autoimmun reakció gyulladást okoz az agynak a motoros irányításért, a végrehajtó funkciókért, viselkedésért és érzelmekért felelős részében. Ez a reakció neurológiai, pszichológiai és kognitív tüneteket okozhat a neurológiai gyulladás következtében. A kiváltó ok, tehát az, hogy a streptokokusz, vagy a Lyme-kór, a borrelia gyulladást okoz az agyban. Mik a tünetei? Nem fogok mindent elolvasni, mert majd megkapjátok. A legfontosabb ez az obszesszív-kompulzív zavar, rögeszmés kényszeres zavar, étkezési zavarok, tikkek, szorongás, érzelmi problémák, agresszió, kommunikáció, abba maradása, és rossz iskolai teljesítmény. De érzékszervi érzékenység is, érzékeny az érintésre, hangokra, zajra, szomatikus tünetek, alvási nehézségek, ágyba vizelés, ilyesmi. Tehát olyan gyerekek, akik teljesen normálisak voltak korábban, tehát az ő esetében is, egészen 8-9 éves koráig minden rendben volt. Teljesen normális gyerek volt, nagyon intelligens gyerek. És aztán lett ez a kullancs csípése a fülén, amire csak 6-7 hónapra később kapott antibiotikumot, annak ellenére, hogy ez a piros bőr elváltozása, tehát az eritéma ott volt, úgyhogy gondolhattak volna erre. Lehetnek halucinációk, és tényleg ez az üs vagy fuss reflex, reumás problémák és vizelési problémák. Mi az ő története ezzel a kullancsípéssel? Tehát a bal külcintáján megcsípte egy kullancs, kialakult az eritéma migráns, amit nem kezeltek akkoriban. Amikor egy eritéma migránst láttok, akkor én adok homeopátiás szert, de kezelem antibiotikummal is, mert annyira szörnyű Lyme-kóros eseteket láttam, hogy azt gondolom, hogy jobb, ha 2 hétig szedi a doxiciklin plusz lédum, vagy plusz kalmia, vagy akármi is, de ne kockáztassuk, hogy ez egy krónikus Lyme-kór legyen, mert túl nagy a kockázata. Tehát ami az ember aztán fizet ezért, az túl kockázatos. És nem vagyok az antibiotikumok mellett, de hogyha ezt látom, ezt az eritéma migránst, akkor adok antibiotikumot. És homeopátiás szert mellette. És probiotikumot a mikrobiom rendszer miatt. Szóval ő csak 6 hónappal később kapott doxiciklint, és csak ezután múlt el az eritéma migráns. Azt mondták a szülőknek, hogy jó, hát ez ekcéma, szörnyű. Tehát ennyi hónapon keresztül ott volt ez a piros folt, és az édesanyja mutatott nekem képeket, hogy még az arca is meg volt duzzadva, piros volt, és azt mondták, hogy ekcéma füle mögött. Aztán 2 évvel később hirtelen felébredt, rendkívül érzékeny lett a zajra, hangra és a fényre. Pánikot és nagy szorongást érzett. Nem tudott többet iskolába járni. És aztán ilyen rögeszmés, kényszeres viselkedés zavar alakult ki nála, különösen is az evést érintette. Onnantól kezdve alig valamit tudott megenni. És találkoztam másik pandász esetes lányjal, és őnál ugyanez volt, hogy összesen 2-3 féle dolgot tudott megenni, és az édesanyának kesztyűvel kellett etetnie, mert annyira rettegett tőle a lány, hogy valamilyen betegséget elkap. Nagyon megváltozott a jelleme, nagyon fáradtá vált, és nem tudott többé iskolába járni, mert nem bírta ezt a zajt, a többi gyerek zaját, és a hangokat, és a fény, és tikkek is kialakultak nála az arcán. Úgyhogy elment neurológushoz, elmentek és laborvizsgálatra, és a gyerekgyógyász megnézte a vérképét, és azt látta, hogy a borrélia az pozitív, és a streptolizin titer is 1200 felett van. Tehát mit jelent ez, hogy még mindig ott volt a streptokokusz a testében? Meg tudjátok ezt is nézetni laborban Budapesten? És akkor ez ki tud derülni. Tehát, hogy valahol még mindig ott van az aktív streptokokusz fertőzés a szervezetben. Úgyhogy azitromicint kapott, és miközben az azitromicint szedte, igazán rosszabbodott az állapota. Tehát a gyógyszeres kezelés alatt nagyon agresszív és sőt pszichotikussá vált, úgyhogy gyerekpszichiátriára került, és ott pedig bennfogták, és rengeteg különféle neuroleptikus gyógyszerrel kezelték. Haloperidollal, disperdollal, és egyik sem segített. Ez annyira szörnyű. Tehát az édesanyja, aki gyógytornász, otthagyta a munkáját, hogy csak őt gondozza, vagy ápolja. Van egy fivére, tehát 2 gyerek van, és az anya elkezdett mindennek utána nézni ebben a témában. Sokkal többet tudott a pandaszról, mint én, amikor eljöttek hozzám, mert nekem ez volt az első ilyen esetem. Tehát vastag mappányi anyagokat küldött nekem, meg e-maileket, mindenféle információval a pandaszról, mert mindent tudott róla. És minden egyes új megfázással egyre rosszabb lett a viselkedése. IgG immunglobulinokat is kapott intravénásan. Egy homeopata látta, aki szifilinumot adott neki. Amit én értek, hiszen egyfolytában kezet mosott, ugye nagyon félt a betegségektől, és az egész helyzet szifilitikus, az egész agya zavart, szenvedett, és ez rontott az eseten. Úgyhogy aztán ő azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy mit adjak ezután, úgyhogy elküldte hozzám. Tehát az a homeopata, aki egy ismert orvos, azt mondta, hogy azután annyira megijedtem, hogy a szifilinumot adtam, hogy kérlek, nézd meg te, én már nem merek neki semmi mást adni. És különösen is ez a kényszeres viselkedés és az agresszió még romlott. Az édesanyja azt mondta, hogy a szifilinumra ugyanúgy reagált, mint az azitromicinre, mint hogyha ez provokálta volna ezt az egész gyulladást az agyában még jobban előhívta volna. És amikor eljött hozzám, hát tudjátok képzelni, egy csaknem 11 éves fiú gyógyszereket szed, Abilify-t szed, ami egy neuroleptikum, prometazin az alvászavarára, és azitromicin egyfolytában. Tehát ez egy súlyos eset, és őszintén szólva azt gondoltam, hogy Úristen, nem hiszem, hogy ez egy nekem való eset. De tudjátok képzelni? Nagyon nagyon sovány volt, összesen 2 kanálnyi csokit evett egy nap, meg egy kis sajtot, és ennyi, semmi egyebet. De az első megfigyelés, hogy nagyon sovány, alultáplált gyerek, és bizalmatlankodva néz rám, nyilvánvalóan nem bízik bennem. És a viselkedése olyan, mintha védekező lenne, minthogyha megbántanám, vagy megtámadnám. Nagyon óvatos, egyfolytában résen van. De tényleg nem beszél hozzám, nem bízik bennem. Szinte semmit sem tud megenni, és nagyon nagy bűntudatot érez, ha valamit megevett. Csak nagyon keveset eszik. Érett sajtot és csokipürét, ennyi az egész. Semmi más nem akar enni. Lefogyott 10 évesen, a testsúlya összesen 23 kiló. Tehát a P3-as határ alatt van. És a magassága normális, tehát 138 centi, tehát P45. Tehát ez nem egy jó dolog, és az édesanyja azt mondta, hogy ha nem lesz jobban egy hónapon belül, akkor megint pszichiátriai osztályra fog kerülni, de én nem akarom, hogy oda kerüljön. Mert ott még több gyógyszert fog kapni. Már a haloperidolt, meg mindezeket kapta, és én ezt már nem akarom. És az édesanyja olvasta, hogy az Egyesült Államokban Pándás-szindrómás gyerekeket meggyógyítottak homeopátiával, úgyhogy ezt mondta nekem, hogy na, ezért jöttünk el előhöz. Mert az Egyesült Államokban a homeopátia meg tudja gyógyítani a pándaszt. De én egyáltalán nem voltam ebben biztos, be kell, hogy valljam. Sőt, igazából meg voltam ijedve ettől az esettől. És túl reagálja a kérdéseimet is, csendben akar maradni, azt akarja, hogy hagyják békén. Nagyon nyugtalan, folyamatosan mozgatja a kezét egész idő alatt, és tékkelései vannak az arcán, miközben ott ül velem szemben. Gyakran mos kezet, és nagyon száraz, berepedezett a bőre. Nagyon érzékeny a keze, ez az ilyen tapintási túlérzékenysége van. Édesanyja azt mondja, hogy a ruha érintését is, meg mindennel kapcsolatban túlérzékeny. Ugye el tudjátok képzelni. Az édesanyja abba hagyta a munkáját, mert nem tud iskolába menni, egész nap otthon van, és az anyjának ápolnia kell. Tehát mit tegyünk? Na most mit mond? Mindig meg kell védenem magamat. Senki se ért meg. Már nem tudok iskolába járni. A gyerekek, a zaj, nem bírom ezeket. Állandóan dühös vagyok tőle. Meg akarok ütni valakit. Tehát az volt a kérdés ma, hogy a lantanoida szerek lehetnek-e dühösek? Igen. A válasz igen. Mert nem az az érzésük, hogy bárki is érteni őket, és ettől rettentően dühösek tudnak lenni. Az anyja azt mondja, hogy olyan nehéz vele, fekete-fehéren gondolkodik. Ez érdekes. És nincs semmi közötte. Nagyon perfekcionista. Folyamatosan túllép a saját határain, aztán otthon nagyon agresszív. Akár még meg is tud ütni, amikor hazajön. Tehát impulzív késztetésből. Tehát milyen szere, milyen stádiumra gondoltok? Fekete-fehéren gondolkodik, meg kell védenem magamat egyfolytában. Melyik stádiumra gondoltok? 12, 11, 15, 12. Nagyszerű. Tovább mondom. Ez is nagyon jó. Szeret mágnesekkel játszani a szobájában. Majd megmutatom, mert van róla egy videófelvétel. Ő nagyon intellektuális. Saját maga készített egy videófilmet. szeret mágnesekkel és elektromos autókkal, ilyen távirányítós autókkal játszani. Tudjátok, majd megmutatom. Van tőle egy videó. Nagyon magára koncentrál, kevés kapcsolata van a testvérével, nagyon autonóm, csak a maga módján csinálja a dolgokat. Nagyon kényszeres az evés terén, nem hajlandó enni, vagy csak nagyon keveset eszik, és ezen nem tudunk segíteni. Már sokféle gyógyszert szedett, és semmi sem segített rajta ez idáig. Nagyon okos és intelligens, megvizsgálták az intelligencia szintjét, és az IQ-ja 145 fölött van, ami tényleg magas. Kreatív és magától megtanult zongorázni. Magától. Na, ez egy lantonaiba minőség. Úgyhogy tehát a szerválasztás. Tehát valaki, de többen itt mondtátok, hogy 12-es stádium, ott melyik szer szerepel? Diszprózió. Diszprózió. Na most kezdjük a diszprózióval. Tehát lantanoida, ugye autoimmun betegség, az agyi bazális ganglionok érintettségével, autonóm gyerek, magas IQ, nagyon érzékeny, túlérzékeny minden külső benyomásra. Magától megtanult dolgokat, tehát autodidakta. És aztán a stádium. Nekem védenem magamat. Gyanakvó, óvatos, körültekintő. Az immunrendszer túlműködése. Mert ez a probléma. Ugye mi a fizikai probléma? Hogy az immunrendszere, aminek csak a streptokokusszal szemben, vagy a borréliával szemben kellett volna megvédenie, antitesteket termel a saját agysejtjeivel szemben. Na, ez az immunrendszer túlműködése, ez túl sok. Ez nem kellene, hogy így legyen. Eltúlzás, szétkapcsolódás, és azt is érzi, hogy a világ ellenség, és fekete-fehéren gondolkodik. Ezt melyik szereknél látjuk? A Merkúrius. A Merkúriusra jellemző ez a fekete-fehér gondolkodás. És hogy mindig meg kell védenem magamat. És nagyon gyanakvó. A Merkúrius emberek nagyon gyanakvóak. Szóval akkor itt vagyunk. 12-es stádium. Tehát itt van a cinkum, kadmium, Merkurius, diszprózium. De melyik szer pontosan, mert nem csak diszpróziumot adtam neki. Tehát ugye védekezés, fenyegetve érzi magát, ellenség, gyanakvás, immunrendszer túlműködése, és aztán ugye ott van ezek a nagyon nyugtalan kezei, és egyfolytában kezet mos, és nem tud enni, mert bűntudata van, és pszichotikus állapotban van. Tehát pszichotikus reakciója. Bromátó. Nézzétek. Tehát a tünetek az arc bal oldalán kezdődtek a gyulladás után. A bromátum baloldali szer. A nyálmirigyeknél baloldali herék érintettségével. Baloldali szer. Bűntudat, pszichózis, kényszeres viselkedés és impulzív agresszió. Nyugtalan kezek, és gyakori kézmosás. És a csokoládé kívánása. A brómumnak nagyon nagy csokoládé kívánása van. Ez egyik azon kevés dolgoknak, amiket szeret enni. És a csokoládéban magában is van bróm. Tehát diszprózium bromátumot adtam neki. Mégpedig a rendelőmben C200-as potenciálban, ebből a szép kis készletből. Nekem is van egy ilyen, és aztán megrendeltem a számára a Remediától az LM6-os potenciát, heti 3x5 cseppet. Nagyon óvatosan, mert hát ugye rengeteg gyógyszert szed, azitromicin, továbbá is ez az IgG immunoglobulinokat, és nem készítettem esetfel, vagy videófelvételt az első konzultációról, de az esetfel követésről igen. És még a homeopátiás kezelés megkezdés előtt már szedett omega-3-at, probiotikumokat és kurkumát, úgyhogy ezt hagytam, hogy szedje. És megmutatom a videót nektek. Íme. Hogy érzed magad? Nézzétek! Hát arról beszél, hogy, hogy reggelizik, aztán iskolába megy. És igen, és szeretek újra iskolába járni. És vannak barátaid az osztályban? Azt mondod? Igen. És nézzétek, hogy hogy mesél egy teljesen normális gyerek. Fantasztikus. Boldog. Hihetetlen. És aztán mesél a játékról, milyen autót készített, két autóból egyet csinált, és megmutatta egy másik gyereknek az osztályban, és mindenki nevetett rajta. Na most később sajnáltam, hogy nem készítettem egy rövid felvételt az első konzultációról is, mert ott egy teljesen beteg, nagyon sovány gyerek volt látható, aki nem volt képes normálisan beszélgetni. Most pedig mesél, nevet, hihetetlen. Ez 3-4 hónappal az első adag után volt. Tehát 6-8 hét elteltével újra elkezdett iskolába járni. Ez hihetetlen. A szülők, mert kérdeztem a szülőket, még mielőtt bemutattam Münchenben az esetet, hogy bemutathatom-e, és azt mondták, hogy igen, igen, mindenkinek mesélje. Az édesanyja azt mondta, hogy annyi spandasz szülőt ismerünk, és az interneten is annyian vannak, és ezek szörnyű történetek. A gyerekek pszichiátrián végzik, és vannak, akik éveken keresztül ott maradnak. Annyira szörnyű. Ja, igen, igen, elmondom, hogy mi lett a többi szerrel. Igen, mindenképpen. És aztán... Aztán ő maga készített egy videó felvételt a saját betegségéről. Tehát a reakció, a szerre adott reakció 5 hónap alatt egy vidám gyerekké változott. Az édesanyja azt mondta, hogy újra visszakaptam a saját gyerekemet. Csillogás van a szemében, színes az arca, visszatért a szín az arcába, visszatért az energiája. Tehát 2 év után először képes újra nyugodtan ülni a kanapén, nem olyan nyugtalan, kezei nem olyan nyugtalanok közt többé, sokkal nyitottabb, sokkal kevesebb a kényszeres viselkedése, és 6 hónap alatt 7,5 kilót hízott, és később még 3-at. Már többféle dolgot eszik, szereti a sajtot, vajat, elkezdett banánt enni, és 6 hónap után visszatérhetett az iskolába, és kihagyhatott 2 osztályt a magas intelligenciája miatt. Ez is hihetetlen. Tehát nem járt iskolába 2 évig szinte. És aztán közvetlenül a 12. évfolyamon folytathatta. Az IgG immunoglobulinok szedését a homeopátiás kezelés megkezdése után 6 hónapon belül leállították, és itt pedig a kezelés 5 hónapja után látjátok egy ragyogó fiú. És ez a videó, amit ő maga készített, amikor 12 éves volt. Ez saját maga készítette ezt a felvételt. Felnagyítom. Hát saját maga. A zenével, még mindennel. Azt mondja, hogy ekkoriban a sivatagban voltam, ezt mondja. És nem tudtam előre haladni. Olyan volt, mintha valahol meg lennék rekedve. És aztán újra elkezdtem élni. És itt láthatjátok. Ez vagyok én. Ez 12 éves vagyok, és szeretem az akciót. Ez az ő szenvedélye. Ezeken a távirányítós autókkal játszom. Ez minden ő. Teljesen egyedül csinálta. Hihetetlen, nem? Annyira meg voltam lepve. Hát tényleg nem vártam ezt a reakciót tőle. Hát nagyon meg voltam lepve, hogy a homeopátia ennyit tudott neki segíteni. És most, 5 évvel később, időközben, és az 5 év alatt az extra tehetségesek csoportjába jár a gimnáziumban, a legmagasabb szinten. Imádja a mágneseket és a távirányítós autókat, mindent tud róluk. Megyétek ezt képzelni, ilyen magas intelligenciájú gyerek. Kis filmeken dolgozik, digitális zenével, nagyon okos digitális kérdésekben, senki nem kell, hogy tanítsa. Mindent maga tanul. Maga deríti ki az információkat a YouTube-on, interneten, nagyon ügyesebben. Sokat játszik kint, vannak barátai, nem volt több agresszív és kényszeres viselkedése. De normálisan étkezik, szereti a kenyeret, még mindig szereti az éles sajtot, és a csokis, csoki krémet, de a súlya 54 kiló, több mint a duplája annak, amikor jött. Tehát normális, nagyon erős akaratú, visszautasította a COVID-oltást. Ez nagyon különleges volt, mert a PANDAS betegsége miatt a gyerekorvos azt mondta, hogy abszolút be kell, hogy oltassa magát. Mert ha te elkapod a Covidot, akkor újra kezdődik az egész probléma. És ő azt mondta, hogy nem. Nem? Nem akarta. És nem oltatta be magát. Mert azt mondta, hogy nem, én nem akarom. Vége. És a szülei, különösen is az édesapja, meg tudom őt érteni, hiszen mindent elolvasott ebben a témában. De az édesanyja értette őt, mert annyi mindent olvasott a témában. De az édesapja mérnök, és ő is az IT területen dolgozik. És azt mondta, hogy de, be kell oltatnod magad, mert visszajöhetnek a tüneteid, és ő azt mondta, hogy nem, elutasította. Azt mondta, hogy nekem ne kérj időpontot, mert én nem fogok elmenni. És nem oltatta be magát. És ez egy nagyon jó gondolat volt. Akkor 14-15 éves volt, tehát 2-3 éve volt ez. Abszolút biztos volt ebben, hogy nem akarta. És én örültem ennek, be kell, hogy valljam, mert belegondoltam, hogy mi lesz az autoimmunitásával, hogyha beoltatja magát, mert annyi embert láttam, akiknél 15 évnyi teljes jóllét után a reumatoid artritisnél, vagy Hashimoto-nál minden visszajött az oltás után. Tehát ez nagyon szomorú történetek voltak. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó döntést hozott. És megdicsértem érte. Mondtam, hogy ez a te tested, te tudsz róla dönteni. És aztán majd meglátod, hogyha covidos leszel, akkor felhívsz, próbálok neked majd adni valamit. Azt hiszem, hogy ugyanezt a szert adtam volna neki azonnal, az prozumot. Tehát szabadon beszél velem a konzultáción, nevet, viccelődik, és teljes mértékben megbízik bennem. És valahányszor elmegy, azt az érzést hagyja bennem, hogy milyen különleges gyerek. Mint egy megmentett gyerek, olyan érzés. El tudjátok ezt képzelni? És annyira örülök, hogy eljött hozzám az édesanyja, noha kezdetben magam sem tudtam, tudjátok, hogy tudok-e neki segíteni, nem voltam benne annyira biztos. És a későbbiekben valaki Németországból azt mondta, hogy miért nem streptolizint adtam. Nem is jutott eszembe, ne kell, hogy mondjam. Arra gondoltam, hogy autoimmun betegsége van, ami nagyon súlyos, akkor gondolkodjunk lantanoidában, és minden lantanoida minőséggel rendelkezett. És akkor azt gondoltam, hogy jó, milyen stádium, és akkor elkezdtem így a lantanoidákban gondolkodni. Semmilyen más gyógyszert nem szed, és tavaly télen semmilyen betegsége sem volt. Egy egészséges és boldog fiú, serdülőkorban, mind testileg, mind lelkileg, és teljes lényében. Tehát semmilyen visszaesés nem volt későbbiekben. Míg a PANDAS bármilyen új fertőzéssel az egész újra kezdődhet a PANDAS állapotban, de nála ez nem történt meg. Igen. Vannak-e kérdések ezzel az esettel kapcsolatban? Csoda. Igen. Vannak esetek, ahol én is úgy érzem, hogy tudok-e egyáltalán segíteni. Ez is egy wow eset, így van. Így van. De ez nem egy akut eset volt, máskülönben be lehetett volna mutatni ezen a konferencián, így van.
Yeah.
Azt hiszem, hogy 3-4 hónappal korábban kapta a szifilinumot, mielőtt eljött.
The mother took him out,
Tehát már előtte ott volt a gyerekpszichiátrián, ahonnan az édesanyja kihozta, mert annyira félt ezektől a pszichiátriai gyógyszerektől, hogy azt mondta, hogy inkább otthon maradok, abba hagyom a munkámat, és ápolom. Tehát az édesanyja hozta ki a pszichiátriai kórház osztályról, és aztán olvasott a homeopátiáról, és akkor elment homeopatához, ahol szifilinumot kapott, amitől rosszabbul lett. Ez nem lehetett egy kezdeti rosszabbodás a szifilinumnál? Nem gondolom. Nem, mert egyre rosszabb és rosszabb lett, és már 3-4-5 hónap eltelt azóta. Mert amikor fölhívtak, először a várólistámra került, tehát beletelt egy időben, mire el tudtak jönni, és aztán az édesanyja még egyszer felhívott, hogy nem tudnám-e korábban fogadni, mert egyre jobban fogy, egyáltalán nem eszik már, és akkor azt mondtam, hogy jó, valahova beillesztem. Tehát így. És aztán megijedtem a helyzettől, amikor láttam, mert azt gondoltam, hogy hú, tehát ilyen sovány gyerek, ez tényleg egy nagy probléma. És aztán elkezdtem olvasni a pandaszról, és még jobban megijedtem. Igen. Tehát őszintén mondom, nem ismertem ezt a betegséget korábban. Hihetetlen, nem? De ez egy olyan eset, ami azt példázza, hogy mire képes a homeopátia. Higgyetek benne. Bizonyos szempontból ezek a szerek, mint olyan, mint hogyha aranyat tartanánk, kincset tartanánk a kezünkben. Tényleg. És persze, amikor előadást tartok, mint tegnap vagy ma, olyan eseteket mutatok be, amiket be lehet mutatni. Tehát ezek jó esetek. De persze, én is küzdök esetekkel, reumatoid artritisszel, ahol nem tudom megtalálni a jószert. Tehát nem arról van szó, hogy minden esetem sikeres lenne, egyáltalán nem, hanem tényleg keresem a szereket gyakran. Köszönjük, hogy ezt mondod. Igen, abszolút ez az igazság. Ne gondoljátok, hogy minden esetem sikeres lenne. Nem erről van szó. Sok olyan esetem van, ahol kicsit javulnak, de nem úgy, hogy az embernek az lenne az érzése, hogy megtalálta a megfelelő szert, hanem folyamatban vannak. Na most írtam egy cikket, Jean-Lionel Bagóval a diszprózumról 2019-ben, és azon gondolkodtunk, hogy milyen szert adhatnánk, hogyha emberek immunterápián vesznek részt. Tehát egyre több páciens kap immunterápiát, például tüdőrák, metasztázissal, vagy áttéttel, melanómával. Ja. És ez a terápia fantasztikus, mert az emberek életben maradnak ennek köszönhetően. Tehát több áttétes melanómás esetem van, akik már nem lennének életben, hogyha nem kapták volna ezt az immunterápiát. De ennek szörnyű mellékhatásai vannak. Mert sokszor egy másik autoimmun betegséget hív elő, mint például tekélyes vastagbélgyulladást, vagy Crohn betegséget, autoimmun bőrbetegségeket, vitiligót, pikkelysömört, mindenféle autoimmun betegséget elő tud hívni ez az immunterápia. És Jean-Lionel Bagot, akivel találkoztam, sokszor tartok szemináriumokat Strasbourgban, az ő klinikáján, és azt a kérdést tettük föl, hogy milyen szert lehetne adni az immunterápiában részesülő pácienseknek. És akkor beszélgetünk erről, hogy mi is történik. És itt az immunrendszer túlműködéséről van szó. És ezért jutottunk a 12-es stádiumba tartozó diszprózumhoz. És írtunk erről egy cikket, egy új homeopátiás szer, onkológiai esetek támogatásában az immunterápia mellékhatásainak megelőzésére. Csak akkor ezt elküldöm neked, és te pedig tovább küldheted mindenkinek. És az eredmények nagyon pozitívak. Csak 2-3 ilyen páciensem van, Jean-Lina Bagóval, aki onkológus, neki 25-30 ilyen esete is van, ahol ezt a disztróziumot adta, nagyon jó eredményekkel. Tehát az immunterápiában részesülő embereknek. Preventíven adjuk, hogy ne alakuljanak ki ezek az autoimmun betegségek a mellékhatásként. Hogy abban segítsünk az immunrendszernek, hogy normálisan működjön, és ne működjön túl. Mert az immunterápiában az immunrendszert abban segítik, hogy védekezzen a rákos sejtek ellen. Ami szintén a 12-es stádium. A rák a 12-es stádium, a védekezés a 12-es stádium, és a túlműködés is a 12-es stádium. Tehát különösen is a 12-es stádiumra vonatkozik ez.
És
tehát, hogy miért alakul ki egyes pácienseknél az immunterápia során autoimmun rendellenesség? Erről szól a cikk, és aztán arra jutottunk, hogy disprózium metallikumot kell adni, hogyha nincsen más, semmilyen más tünet, de ha például a páciens vérzik, vagy nagyon foszforikus, akkor disprózium foszforikumot. És Jean-Lionel Bagó szilicát is ad emellett. Én ezt nem csinálom. Én egyszert adok. De ő ad szilicát minden nap D12-esben. And in which potency do you give? Lehet C30-as vagy C200-asban adni hetente egyszer az immunterápia alatt. Heti, igen.
Oh,
és ez a nagyon fontos dolog. A Liga Kongresszus Hollandiában. Május 14-től 17-ig lesz jövő év májusában, és mindnyájatokat nagy szeretettel várom. Csodálatos lesz. A homeopátia öröme, így neveztük el ezt a kongresszust, mert ez egy örömmel jár együtt. Mert még hogyha nincsenek is jó eredményei az embernek, de megértette a pácienseit, és ez a fontos az emberek számára, akik segítséget keresnek, és már mindenütt voltak, és az orvosok nem hallgatják meg őket, hanem csak csináltak valamit, és akkor eljönnek egy homeopatához, ahol elmesélhetik az egész történetüket. Na, ez az öröm. Igen, ezért neveztük el a homeopátia örömének. Most nem szabad túl komolyan venni, hanem ünnepelnünk is kell ennek az örömét. Vannak-e kérdések? I would like to ask, when you give this disprosium to help with this biological therapy to prevent these side effects, and you don't see the mental symptoms, would be the potency C200 good as well? Igen, ez egy jó kérdés. Tehát akkor a C30-asat adnám, mert a folyamat, ami történik, az az, hogy ott van a rák a testben, máskülönben ugye nem venne részt biológiai terápián, és a folyamat az, hogy az ember abban segít a testnek, hogy megvédje magát a rákos sejtekkel szemben, és az ember meg akarja előzni a túlműködését. Na és ez a 12-es stádium. És ha az ember emellett pszichológiai tüneteket is lát a páciensnél, hogy például nagyon védi saját magát, védekezik, akkor én magasabb potenciát adnék, C200-asat, hogyha csak a fizikai folyamatot látod, akkor adjál C30-asat hetente egyszer. És ezt csinálja Jean-Lionel Bagot is. Ő a protokollokat követi. Úgyhogy ezt a protokollt követi, hogy cirice a D12 minden nap, és disprózium C30 hetente egyszer. Ami jó, rendben van. Or could we give a third remedy as well for the mental symptoms in this state?
Yeah, for cancer, it could be anything, you know. There's so many cancer remedies.
Tehát annyi rák szer van, de ezt csak a biológiai terápia alatt adjuk. És ez legtöbbször egy évig tart, vagy 18 hónapig, és aztán vége ennek a biológiai terápiának. És akkor utána el lehet kezdeni újra alkatilag kezelni a pácienst. Tehát ez csak a biológiai terápia alatról szólt ez a cikk.
És csak az onkológiai esetben, mert biológiai terápia Crohn, colitis.
And do you give this only in oncological cases? Because immune therapy is given also for other conditions as Crohn disease or other conditions.
Yes, you have immunotherapy for Crohn diseases.
Igen, Crohn betegségnél is adnak.
Or
tehát ez nem az immun szupresszív, tehát a Crohn betegségnél az immun szupresszív terápiát alkalmazzák, hogy elnyomják az immun rendszert. Az immunterápia arról szól, hogy erősítsék az immunrendszert onkológiai esetekben. De ez egy jó kérdés. Akkor köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok, és tartsátok életben a homeopátiát. És köszönöm, Ágnes, hogy meghívtál ide élőben Budapestre. Csodálatos munka, nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és megmutattad, hogy hogyan tud működni a homeopátia, és hogyan használod ezt a rendszer szemléletű gondolkodást, és hogy megajándékoztál bennünket ezzel az energetikus, csodálatos előadással, a meleg, barátságos személyiségeddel, úgyhogy nagyon köszönjük. Köszönöm. És hogy ne csak az emlékeket vidd haza magaddal, hanem...
Zsófinak a szervezésben és a fizikelezésben adott segítségét. Minden jót, ott hogy itt voltatok. Legyen tovább szép hétvégét. Megkért a Snowball kollégánk, hogy ő is szeretne néhány szót szólni.
I would just like to say.
Csak két dolgot szeretnék mondani. Jó, oké. Csak nem kell.
Doinknek kennie kell.
Igen. Köszönöm.
In the name of Slovenian Homeopathic Society and in the name of our board, I would really like to thank you to welcome us here and to put us in this noble play first row. We felt very well and very welcome here, so really a big thank you to your having us here and hosting us. And we would also like to thank you with a small symbolic gift, you Agnes and Sophia, who was helping you with some of our little girls, and some honey for you, Agnes, and Sophia. And very much thank you. Thank you. Thank you. Unfortunately, I will be taking this back with me.
Ezt az első részt akkor elkezdem begépzelni, és a második reggel, az első felületet nem tudom
tudni.
Köszönöm, hogy a sofőr azt a lelőcsön.